Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
A mai társműsorvezetőm Antal Gábor. Szervusz Gábor, és üdvözlünk újra itt köreinkben.
Szia Márk, üdvözlöm a hallgatókat, és jó újra itt lenni.
Ma halmozottan fiatalosság, lendületesség lesz a jellemvonása az adásunknak, de még mielőtt a témát elmondanánk, az illem is úgy kívánja, és átjött el az ideje annak, hogy felfedjük a vendégünk kilétét a szokásos kis felvezetővel. A Bormárka mai adásának vendége Orbán Dániel, a Mátrai Borvidékről, a Dominium pincészet egyik alapítója, és egyben borásza is. Dániel életében a komolyabb fordulópontot 2014 hozta el, amikor is felvételt nyert a Budapesti Corvinus Egyetem szőlészborász mérnöki karára. De, hogyha szétnézünk a Mátrai borvidék esetében, és hogyha elgondolkodunk azon, ami a témánk fókuszában áll, organikus borok, van, hogy borkóstolókon, van, hogy fesztiválokon, kapom azt a véleményt, hogy hű, organikus bor, ez létezik? És ha igen, akkor ezt mit jelent? Merjem megkóstolni, nem merjem megkóstolni. És ez adta az ötletet számunkra a mai alkalomhoz, hogy az organikus borokat helyezzük el a fókuszban. Méghozzá úgy, hogy rögtön egy kérdéssel fogunk indítani, és aztán pedig a kérdés feloldását követően rátérünk Dánielre is, a személyére, illetve a Dominium pincészet vezetésére és a borászat megélésére is borászként. Legenda vagy valóság? Szeretettel köszöntünk, Dániel, itt a Bormárkában.
Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok! Semmiképpen sem legenda, valóság, én úgy gondolom. Abszolút megtalálható ez a fajta, hogy is mondjam, kategória az egész országban, egész világon, és nagyon-nagyon örülök ezen apropóján, hogy egyre több emberhez eljut, és ez téma mai napon is. Szóval köszönöm a meghívást.
Mi vitt rá téged, illetve benneteket az organikus borok világába? Tehát mi volt az a szikra, vagy a motiváció, hogy merjetek belevágni egy teljesen új kalandba? Nevezhetem ezt kalandnak, vagy most kicsit túlzok?
Nevezhetjük kalandnak, csak a kaland azért egy kicsit átalakult. Illetve nem szikrának nevezném, nekünk már az első lépéseket meghatározta a beállítottságunk. Tehát azért akkoriban is már ugye 2009-ben kezdtük mi a szőlőültetvények telepítését, és főleg itt édesapámat emelném ki, akinek a befolyása erős volt már akkor rám is, és azonnal nem volt kérdés számunkra, hogy a környezettudatosság irányába mozdulunk el, természetesen az észszerűség határain belül.
Mit értesz ez alatt, hogy észszerűség határai? Kicsit azért konkretizáljuk. Mit jelent a gyakorlatban? Hogyan kell mondjuk elképzelni azt, ha valaki most kacérkodik azzal a gondolattal, hogy kipróbálja, hogy milyen is egy organikus bort, vagy teszem azt egy biobort előállítani?
Először is lépésről lépésre kell gondolkozni, nem pedig nagyban kell ezeket megvalósítani. Meg kell fogalmazni önmagában az embernek, hogy is próbálja ezt elindítani. Rengeteg konzultáció előzte ezt meg természetesen, illetve nem mindegy, hogy milyen kategóriáról beszélünk. Ugye itt még vannak szürke foltok az emberek fejében is, és ezt azért vagyunk, hogy úgymond edukáljuk kicsit őket, meg hát felfedjük a szemeket, kinyissuk a szemeket. Sok irányba el lehet indulni a környezettudatosság irányába, el lehet kezdeni kiszorítani az erősebb vegyszereket, hogyha valaki előtte például konvencionális termesztés technológiában művelte a szőlőt, ha pedig a nulláról indítja az ember, lehet egy kicsit komolyabb lépéseket is meghozni, és elindulni az ökológiai, vagy akár a biodinamikus termesztés technológia irányába. Na most már is mondtam pár kategóriát, ugye, ami sokak számára ugye egy összemosódást jelenthet. Ugye a szőlő, nagyon-nagyon fontos, a szőlőről beszélünk elsősorban, nem organikus borokról. Az organikus bor organikus vagy biodinamikus termesztés technológiában létrejött szőlőből készült. Tehát mindenképp a szőlő a kiinduló pont, az előfeltétel, és utána ezt a fajta filozófiát, bármelyiket az ökológiait vagy a biodinamikust átültethetjük a borászati technológiába, ahol már úgymond lazább követelmények uralkodnak, de meg kell felelni ott is a norma rendszernek, és így készíthetjük utána a bioborokat. Aztán a bioborokon túl még mehetünk a bioborokon halmaza belül, akár a naturvonal irányába is. Na és akkor itt már megint egy újabb kategóriáról beszélhetünk.
Úgy érzem, hogy nyílnak a szálak. Egyre több és több van, de hogy ne hagyjunk elvarratlan szálakat, haladjunk talán kicsit sorjában, hogy ez az egész hogyan épül fel, és minek a hatására kezdődnek ezek az elágazódások.
Már itt Dani elkezdte a tisztázást, hogy amikor azt látjuk, hogy bio vagy organikus, akkor az elsősorban a szőlő. Tehát, hogy aki teljesen ismeretlen ezen a terepen, ha meglát egy ilyet a címkén, akkor elsősorban arra gondoljon, hogy itt a szőlő termesztésben mások a játékszabályok. Egyébként mondtad ezeket a vegyszereket, hogy itt szerintem elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy elsősorban itt a felszívódó, nem felszívódó, úgynevezett felszívódó és nem felszívódó szerek használatáról van szó, növényvédőszerek, ezt jól mondom?
Attól függ, melyik kategóriáról beszélünk. A biodinamikus termesztés technológia az úgymond a környezetudatos filozófiákon belül a legmagasabb szintet képviseli, ott a leghosszabb az átállási idő, és ugye az úgynevezett Demeter elveknek kell megfelelni. Ott nem beszélhetünk bioszerekről sem, ott ténylegesen saját kivonatok használatát kell elképzelni.
Ilyen preparátumok.
Pontosan, így van, pontosan ezekkel lehet védekezni. Itt ennek természetesen van egy holisztikus magyarázata is, itt ugye azért a kozmosszal, a holdállás befolyásoltsága is nagyon fontos szerepet játszik itt. Tehát itt együtt kell élni, úgymond a természettel szó szerint ma. Majd, hogy nem. Mi egyel alatta vagyunk, ugye az ökológiai vagy organikus gazdálkodásban hiszünk. Itt ez egy olyan kategória, ahol lehet már vegyszereket használni, viszont nagyon-nagyon szigorú alapelvek szerint a bio vegyszereket lehet csak használni, ami biolicenszer rendelkezik, meg van határozva a réza kinkijuttatásának is a mennyisége is. A lényeg az, hogy redukáljuk folyamatosan ezeket a szereket is, és éppen, hogy csak annyit, csak oda használjunk, ami ténylegesen szükséges. Ez gazdaságossági szempontból is egyébként nem egy utolsó dolog. Itt persze már ki lehetne térni akár a precíziós gazdálkodásra, de az már megint egy más téma lenne.
Adódik bennem a kérdés, akár laikusként is megfogalmazhatom ezt, hogy bár a technológia kétségtelen, hogy folyamatosan fejlődik. Ettől függetlenül mégis úgy érzem, hogy egy jelentős kockázati faktor adódik, akár a szőlő szempontjából, hogy mennyire van kitéve fokozottabb veszélynek adott esetben, és ez mennyiben jár vagy járhat össze, nem tudom, segíts ebben nekünk, Dani, azzal, hogy adott esetben, és ez megint egy ilyen legenda vagy valóság kérdéskörben gondolkodva, hogy ez okozhatja azt, hogy az ilyen típusú borok drágábbak, mint mondjuk úgy a klasszikusak?
Ez is okozhatja, hogy itt a kockázatot is sokan beépítik az árba, de inkább a vegyszermentesség mellett azt emelném ki, hogy jóval kevesebbet termesztünk, mint tehát próbálunk nem kivenni annyit a természetből, jóval kevesebbet. Összehasonlításképpen egy konvencionális termesztés technológiában működő szőlészet. Most ez persze fajta függő is, de mondjuk 100-150, akár bizonyos helyeken 200 mázsákat szüretelhetnek ugye egy hektárról. Nálunk ez a plafon megáll 60-70, maximum 80 mázsánál. Tehát innentől kezdve már van bennünk egyfajta minőség iránti elvárás, hogy csökkentjük a termést, pont amennyit ugye a szőlő tud, annyit vegyünk mi is csak ki a talajból, a szőlőből. Ezt így lehet, én úgy gondolom. Az, hogy mit drágítja még ezen felül meg, mindenképpen kiemelném azt, hogy ahhoz, hogy én biotag lehessek, nekem fizetnem kell.
Minősítés.
Így van. Tehát ugye, hogyha hivatalos keretek közé akarom ezt szorítani, persze sokan nem kezdik el hivatalos keretek közé szorítani, mert nekik van egy saját filozófiájuk, részben érthető, mert azért sok teherrel jár ez adminisztrációval, és fizetnünk kell érte. Tehát ahhoz, hogy tagok lehessünk, azért borsos árat be kell fizetni, tagdíjat, és onnantól kezdve indul még csak a minősítésnek a folyamata. Tehát mind beépül. Ugye
az árba.
Így van, az árba.
Én még mindig az organikus témához kapcsolódva, de kicsit már a a borvidéket is behozva. Ti úgy tudom kísérleteztek Fekete Lánykával, Turánnal, a Turánnal, ha minden igaz, ott a borvidéken mások is, Losonci Bálintról tudok biztosan, hogy ezek a klasszikus helyi fajták, vagy inkább kárpát-medencei fajták alkalmasabbak a biotermesztésre? Tehát van ilyen összefüggés, hogy ők ott, ha már a természetből nem akarunk kiszakítani dolgokat, hogy ők ott jobban bírják a strapát, rezisztensebbek akár, mint egy világfajta? Tehát van valamilyen beágyazottság?
Mindenfajta más természetesen vannak, igen, rezisztensebbek, gombákra, gombabetegségekre rezisztensebb fajták, viszont hogyha most hirtelen a szirátról említést tettünk, ugye világfajtáról lévén szó, itt mondjuk kérdőjelek lehetnek bennünk, hogy melyik borvidéken, melyik országban hogy viselkedhet a biotermesztésben. Jól viselkedik abszolút. Ugye nagyon sok fajta, 1700 deklarált fajta van a világon. Vannak olyan fajták, amik kevésbé érzékenyek, vannak, amik jobban érzékenyek, például az általad említett Fekete Lányka, az jóval érzékenyebb például lisztharmatra, peronoszpórára, legalábbis nálunk a mátrai borvidéken, viszont mi évről évre észrevesszük azt, hogy a biotermesztésnek köszönhetően az immunrendszere is, tehát erősödik a szőlő évről évre. Persze ez kockázatos, és kell neki idő. Nem véletlenül találták ki az átállásnak a folyamatát is, ugye a biorendszerek esetében, viszont...
Ez egy ilyen türelmi időszak, ez az átállás?
Hát az átállást azt úgy kell elképzelni, hogy a mi esetünkben nem egy tipikus átállásról van szó, mert már így kezdtük. Viszont van nagyon sok olyan szőlősgazda, aki konvencionálisban művelte a szőlőjét, tehát ugye használt mindenféle szereket, felszívódó szereket is, de úgy dönt, hogy ő igenis el akar indulni a környezettudatosság útján, és akkor innen indul az úgynevezett tisztulási folyamat, tehát ez az átállási folyamat, amikor már úgy ítélik meg, hogy igenis kitisztult úgymond a talaj, a szőlő, és beszélhetünk bio alapanyagról.
Az adásunk első részében utaltam rá, hogy vissza fogunk kanyarodni ehhez a témakörhöz, és hát ígéret szép szó, ha betartják úgy jó alapon, nem úszod meg, Dani, te sem. Egyrészt van egy ilyen kis lezáró rovatunk, amit úgy neveztünk el, hogy borcseppek. Nem kell félni, nem fog fájni alapon, Dani. Lényegében olyan merényletet követünk el a meghívott vendégeink irányába, hogy szemezgettünk korábbi interjúkból, de csak morzsákat. Nem memória teszt, ahogy szoktuk ezt mondani, a feladat lényege, hanem sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy emlékszel-e, hogy milyen kontextusban nyilatkoztad ezt korábban, és vagy, ha nem, az sem gond, még mindig van egy menekülő útvonal, ami jelen esetben arra vonatkozik, hogy oké, hogyha valamiért nem emlékszel erre a korábbi elejtett gondolatra, akkor teszteljük, hogy most jelenleg mit mondanál róla.
Magyarország jelentős hagyományokkal büszkélkedhet a borkultúra terén, így vallom, hogy a magyarországi borturizmusnak komoly létjogosultsága van. A pince kapcsán.
Teljesen egyetértek vele. Valószínű, ezt akkor is nyilatkozhattam, amikor a pincészetet elkezdtük építeni.
Ugyanis, és jó, a memoriális.
Ugyanis már akkor, ugye, ahogy előbb is említettem az interjú során, a borturizmusban mi nagy jövőt láttunk, a mindenféle programmal összekapcsolt borturizmus. Terveim között szerepel hosszú távon 5-10 éves tervek között egyfajta ökológiai centrum kialakítása is a pincészetünknél, aminek az a lényege, hogy egy tanösvénnyel egybekötnénk a bortúráinkat, ugyanis jelenleg nálam a bortúrák úgy folynak, persze, hogyha az idő is engedi, a 20 méterre lévő kísérleti ültetvényünkben kezdjük a kóstolót, természetesen borok társaságában, és én minden egyes alkalommal körbevezetem az embereket a borkészítés minden egyes folyamatán, a tartályteremtől kezdve az érlelőn át mindent megmutatok, ezáltal egyfajta betekintést kaphatnak, viszont a cél az az, hogyha én éppen nem tartózkodok, vagy nem tartózkodunk a pincészetnél, de arra jár egy turista, egy külföldi, akkor kitáblázva átsétálhat a szőlőkön, és megnézheti a különböző folyamatait a borkészítésnek. Persze akkor a pincébe nem tud bemenni, de a táblákon leolvashatja ezt, és megnézheti, hogy hogy is készül itt a bor a mátrai borvidéken.
Tehát akkor azon túl, hogyha valaki ellátogat hozzátok, kap egyfajta élmény vagy tapasztalatszerzés a boraitakról. Ez még kiegészül, ha már használtam ezt a kifejezést, akkor maradok nála, egy élménycsomaggal is.
Így van, így van.
És azt is érzékelitek, tapasztaljátok, akár a visszajelzések alapján, vagy a szakmában információt cserélve más borászokkal, hogy egyre növekszik azoknak a fogyasztóknak az aránya, akik keresik nem csak a klasszikus borkóstolót helyben, hanem ezt a fajta élménycsomagot?
Mindenképpen. Ez egy évek óta tartó tendencia. Hát egyre több impulzus kell az embereknek is, csak beülni egy kóstolóra. Persze én is szeretek, de amikor betekintést kaphatok egy-egy filozófiai hozzáállásba, vagy a pincészetet meg lehet tekinteni, az mindenképpen egy-egy plusz extra program. Csak idő kell, időt kell rászánni, ugye ez nagyon sok idő és energia.
Ha már betekintés, akkor ide kívánkozik a második interjú morzsa, második borcseppünk. Naturális boraink igazi egyéniségek, amelyek nem a tervező asztalon születtek.
Ezt az első borkészítése környékén fogalmazhattuk meg mindenképpen, amikor a honlapunkat elkezdtük tervezni. Jut eszembe egy kis kitekintés, az új honlapunk is készül, egy hónap múlva körülbelül elkészül, és pont nagyon jó ez az apropó, hogy erről beszélgetünk, erről az organikus vonalról, ugyanis egy külön úgynevezett ökonavigátort rakunk a honlapra, ahol az emberek tudnak a morzsák közt úgymond szemezgetni, és elolvasni, hogy amikről beszéltünk, a autentikus borok, organikus borok, kézműves borok, stb., hogy kicsit el tudjanak igazodni itt az organikus borok világába.
Igen, valahogy a kettő össze is függ. Tehát, hogyha nem vagyunk információ, hiteles információ birtokában az organikus borokról, akkor akarva, akaratlanul, hiszen ez az emberi génünkbe, ha úgy tetszik, bele van kódolva, hogy fenntartásokkal közelítünk magukhoz, az organikus borokhoz is. De javítsatok ki, hogyha tévedek.
Abszolút, abszolút.
Ez is van, meg néha másik is van, hogy picit túl is, tehát van, hogy meg túl értékelik, vagy túlzott jelentőséget tulajdonítok. Például azért a naturális boroknál meg lehet figyelni, hogy van egy nagyon nagy hype bizonyos rétegekben, különböző nem igazán értik még az emberek, hogy
na most
mi,
igen,
nagy a zavar, de van egy hype.
Itt arra tekintenék ki, hogy ugye, amiről te beszélsz, az a natúrborok. Nem a naturális borok, mert ugye a naturális borok azok a, például a mi boraink is, tehát a bioborok, úgymond beszélhetünk róla, viszont amiről te beszélsz, az a natúrborok. Ugye itt megint jogos, egy kis...
filozófiai különbség.
Így van, így van. Ugye a naturboroknak megint csak van egy leírás, most már ugye ez bortörvényben megfogalmazott leírások vannak rá. Ott már se szűrni, semmit nem lehet, úgymond semmit nem lehet kivenni, semmit nem lehet hozzáadni, és teljesen szüretlen formában kell a piacra küldeni és a kóstolók elé tárni. Tehát ugye azok a naturborok.
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.